Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
A Szent István Rádióban.
Orbán Viktor kormányfő és Semmilyen Zsolt miniszterelnök helyettes a Karmelita Kolostorban fogadta Fra John Dullapot, a szuverén máltai lovagrend nagymesterét, majd Habsburg Károly főherceget, az aranygyapjasrend nagymesterét, tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. A megbeszéléseken a katolikus egyház társadalmi szerepvállalásáról és Európa jövőjét érintő kérdésekről volt szó. Varga Mihály jelenlegi pénzügyminisztert jelöli a Magyar Nemzeti Bank következő elnökének Orbán Viktor, jelentette be a Kossuth Rádióban. Matolcsy György második ciklusát tölti a jegybank élén, így munkáját márciustól már nem folytathatja. A leköszönő vezető eredményeit méltatta a miniszterelnök, kiemelve a devizahitelesek ügyének rendezését, amely nélkül több ezer magyar család ment volna csődbe. Varga Mihály a Facebookon közölte, megtisztelőnek tartja a felkérést és elfogadja azt. A pénzügyminiszter hozzátette, megtisztelő, hogy 4800 napon át nemzetgazdasági, majd pénzügyminiszterként szolgálhatta a hazáját. A hét elején megszületett a 3 éves bérmegállapodás, emlékeztetett Orbán Viktor. A minimálbér 9, a garantált bérminimum 7%-kal emelkedik. A kormányfő emlékeztetett, erről megállapodni a munkaadóknak és a munkavállalóknak kellett, a kormánynak közvetítő szerepe volt. Szeretnék, hogy a minimálbér emelkedése feljebb tolja a többi fizetést is, és az átlagjövedelem majd eléri az 1 millió forintot. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szakmai javaslatai szerint ő kisebb adókat, kevesebb adminisztrációt, fejlesztéseket támogató programokat szeretnének, amelyekre a forrásokat a gazdasági növekedésből lehet előteremteni. Idén októberben közel 4.700.000-en dolgoztak, azaz immáron több mint egy éve tartósan magas szinten mozog a foglalkoztatottak száma, derül ki a Központi Statisztikai Hivatal adataiból. Szamba Sándor hangsúlyozta, a kormányzat kiemelt célja 2010 óta egyértelmű, aki akar és tud, az dolgozhasson. A szakállamtitkár elmondta azt is, a kormány teljesítette a 21 intézkedésből álló új gazdaságpolitikai akcióterv első pontját, azzal, hogy a munkavállalói és munkáltatói érdekképviseletek között történelmi jelentőségű 3 éves bérmegállapodás jött létre. A jövő évi költségvetés új lehetőséget nyit Magyarország, a magyar gazdaság és az emberek számára, mondta a pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára. Tálai András kifejtette, abban bíznak, hogy 2025-re véget érnek a háborúk, és visszatérhet minden a régi kerékvágásba. Hozzátette, remélik, hogy az idei 8,1%-os gazdasági növekedéssel szemben jövőre már eléri a 3,5%-ot a GDP bővülése. A politikus szerencsén beszélt, a helyi csokoládéüzem 1 milliárd forintos fejlesztési beruházását átadó ünnepségen. Hétvégén parlamenti választásokat tartanak Romániában, miközben az elnökválasztás első fordulójában váratlan események történtek, erről is beszélt Orbán Viktor a szokásos pénteki rádióinterjújában. Azt mondta, nekünk az a fontos, hogy elegen elmenjenek szavazni az ottani magyar közösség részéről, hogy megfelelő képviseletük legyen a következő parlamenti ciklusban. A miniszterelnök arról beszélt, ha kellő súllyal képviseltetik magukat a törvényhozásban az erdélyi magyarok, akkor könnyebb segíteni nekik az anyaországból. Romániában elrendelte a szavazatok újraszámlálását az Alkotmánybíróság két elnökjelölt kérésére. Óvásukban illegális kampányfinanszírozással vádolták az első helyen végzett Calin Georgescu független jelöltet. A román legfelsőbb védelmi tanács pedig megállapította, hogy a kínai TikTok közösségi oldal szabálytalanul járt el a választásokon, és Georgescu javára befolyásolta a voksolás eredményét. Az Országos Atomenergia Hivatal jóváhagyta a paksi atomerőmű beruházás során az úgynevezett első beton öntéséhez szükséges előzetes biztonsági jelentést, ami a projekt újabb fontos lépése, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter hangsúlyozta, az illetékes hatóság által engedélyezett lépés az egyik legfontosabb mérföldkő egy nukleáris létesítmény építése során. Megépül a második 400 kilovoltos távvezeték a magyarországi Sándorfalva és a szerbiai Szabadka között. Erre együttműködési megállapodás kötött a Mavir Magyar Villamos Energiaipari Átviteli Rendszer Irányító ZRT és az EMS, a Szerb Rendszer Irányító Társaság, tette közzé honlapján a Mavir. A Rákóczi Szövetség szeretné elérni, hogy tavasszal minden magyarul beszélő külhoni nagycsoportos óvodást a szülők magyar iskolába írassanak be. Annak kapcsán írtak erről, hogy tudatták, 67 külhoni óvoda pályázatát karolták fel a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó foglalkozásaik megtartására. Végül az időjárásról, bár lesznek felhősebb térségek és időszakok, általában majd több órára kisüt a nap, csapadék nem hullik, a szél több helyen lesz szélénk. A hőmérséklet a reggeli órákban 0 és plusz 2, napközben aztán 8-9 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. A Szent Maximilián kiadó jövő évi katolikus naptárait keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban, valamint kedvezményes áron a Szent Maximilián kiadó webáruházában, szentmaximilian.hu. A legszebbek és a legolcsóbbak. szentmaximilian.hu.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Eger Advent. A csoda itt kezdődik. Forró italok, gasztroélmények, ünnepi fények, meghitt hangulat. Eger Advent. Látogasson el a Dobótérre, ahol színes programok várják. Ezen a hétvégén ünnepi megnyitó és fények felkapcsolása, a Szűcs Gabi Quintett, a Kerekesben, Szabó Attila és barátai, és sokan mások. Eger Advent, több mint egy ünnep. Részletek egeradvent.hu.
A 2025-ös katolikus kalendárium lelkiségi írások gazdag választékával várja olvasóit. Emellett ismert írók, költők elbeszélései, versei teszik gazdagabbá a karácsonyi készülődés időszakát. A legolcsóbb és legkedveltebb katolikus kalendárium ára 850 forint. Keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban és a Szent Maximilián kiadó webáruházában. szentmaximilian.hu.
Hasad a hajnal címmel megjelent Zsuffa Tünde legújabb könyve. 2024. december 6-án pénteken az Egri érseki palota turisztikai és látogatóközpont dísztermében mutatják be a kötetet, amely az írónő legújabb trilógiájának, az Angyal a földi pokolban és a Híd közepén című könyvek után a harmadik kötete. A könyvbemutatón közreműködik Kubik Anna színművésznő. A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Egri csoportjával közös szervezésű programra szeretettel vár minden érdeklődőt az Egri érseki palota turisztikai és látogatóközpont.
Megjelent az új ember december 1-jei száma. A tartalomból. Béke a barbárok között. Uzsajné Pécsi Rita nevelés kutató jegyzete. A szerzetesi oktatás értékei és mai kihívásai. Tuesz Petrus díjat kapott Erdő Péter bíboros. Erőforrásunk Krisztus, befektetésünk az ember. A szociális munkások katolikus képzéséről. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban Domonkosi Ágnessel, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Gyógypedagógiai Intézetének habilitált főiskolai tanárával a Megszólítás gyakorlatai című művéről a szerkesztő Domán Vivien beszélget. Tartsanak velünk ma is!
Sok szeretettel köszöntöm itt rádiónk mikrofonjánál. Egy olvasmányajánlót, könyvajánlót hozott most a hallgatóinknak, de mielőtt a könyvről beszélnénk, meséljen egy kicsit a hivatásáról is a hallgatóknak, hogy megismerhessék, hogy ki is ön.
Alapvetően nyelvészként dolgozom, emellett szociológus és latin tanár is vagyok, de 25 éve nyelvészként kezdtem a pályámat itt az Eszterházy Károly, akkor még főiskolán, ma már katolikus egyetemen, és 25 éve én a Magyar Nyelvészeti Tanszéken kezdtem el dolgozni, és ott alapvetően olyan nyelvi tárgyakat tanítottam hosszú időn keresztül, amik az élő nyelvhasználattal, a nyelvi változatossággal, a nyelvnek a sokféleségével vannak kapcsolatban. A tárgyaim közé tartozott például a stilisztika, a pragmatika, a szociolingvisztika, pontosan azok a tárgyak, amik a mindennapi beszélőt is érintik és érdeklik. És most 3 éve váltottam a Magyar Nyelvészeti Tanszékről a Gyógypedagógiai Intézetben, most már a pedagógiai karon dolgozom. Ugye a gyógypedagógián belül is nagyon fontos a nyelv, és itt is külön van a gyógypedagógus képzésben nálunk logopédus képzés, ahol nagyon sok nyelvi tárgyat tanulnak a hallgatók, és tulajdonképpen most ezeknek a nyelvi tárgyaknak vagyok a felelőse. Emellett dolgozom a Nyelvtudományi Kutatóközpontban is, jelenleg Hundren Nyelvtudományi Kutatóközpontban is, ahol szintén az élő nyelvhasználathoz kapcsolódva a nyelvhasználati és nyelvi tanácsadási kutatócsoportban dolgozom. Ez a kutatócsoport tulajdonképpen tanácsadó tevékenységet is lát el, lehet hozzánk fordulni levelekkel, helyesírási kérdésekkel, nyelvhasználati kérdésekkel, nyelvi problémákkal, mondjuk egy cégnév adásával kapcsolatban, vagy különböző hivatalos iratok nyelvi szövegezésével kapcsolatban, tehát mi nagyon sok megkeresésre válaszolunk. Ezen belül is tulajdonképpen szintén ugyanilyen hosszú időre nyúlik vissza az, hogy én a megszólítások kérdéskörével, a tegezés-magázás kérdéskörével foglalkozom, és az a könyvajánló, amit hoztam, mára az is egy friss könyv, egy friss a megszólításokról szóló könyv. Most idén augusztusban jelent meg egy nagyobb összefoglaló monográfiám erről a témáról, amiben számos különböző szintéren megnézem, hogy hogyan működnek a megszólítások.
Mi a könyvnek a címe? Mit hozott most a hallgatóknak? Mi lesz, amiről majd beszélgetni fogunk?
A könyv címe a megszólítás gyakorlatai, tegezés, magázás, szólítás a társas viszonyok alakításában. És már ebből is látszik, ha megnézzük a könyvet, hogy itt a megszólításon egy tágabb jelenségkört értek, minden olyan nyelvi elemet, amivel a beszédpartnerre utalunk, amivel a beszédpartnerhez fordulunk, amivel a beszédpartnert megjelöljük. És tulajdonképpen, amikor tegezek, vagy magázok, vagy önözök valakit, akkor is folyamatosan őt jelölöm nyelvileg valamilyen formában. Ha tegező formában jelölöm, ugye, és ez minden igén elkerülhetetlen, hogy ott legyen, jelezzen valahogy, akkor már azzal mindenképp jelzem azt a valamilyenebb, közvetlenebb viszonyt, amit a tegezés hordozni képes, tehát hogy nem csak a konkrét megszólítási formák, hanem a tegező-magázó viszonyok is terítékre kerülnek a könyvben.
Én azt gondolom, hogy ez a téma nem csak a fiataloknak vagy a fiatal felnőtteknek fontos, hanem sokszor még az idősebbek is elvesznek ebben az erdőben, hogy akkor hogy, mind tegezhetem, magázhatom, hogyan is vannak ezek. Gondolom, hogy ezt is körbejárja a könyve.
Azt gondolom, hogy ez valóban minden generációban nagyon fontos. Pont azért fontos minden generációban, mert nagyon nagy változások mentek ezekben a folyamatokban, meg ezekben a viszonyokban végbe az elmúlt 25-30 évben, és ami úgy komfortos volt mondjuk 15-20 évvel ezelőtt, az nem biztos, hogy most is komfortos, tehát ezért lehet minden korosztálynak probléma, vagy ezért lehet minden korosztálynak kérdés. Másfelől meg azért is, mert ahogy idősödünk, úgy egészen más nyelvi szerepekbe kerülünk, és az újabb és újabb nyelvi szerepek, ugye, hogy amikor már nem fiatal tanár vagyok az egyetemen, hanem középkorú idősödő, akkor felmerül az, hogy igen, most már nem fordulhatok ugyanúgy a hallgatókhoz, most már más szerepekben, más nyelvi viszonyokban kell nyelvileg is megalkotnom a magam.
Most ugye, hogy így a fogyasztói társadalomban élünk, sokszor ennek még ilyen kereskedelmi szerepe is van, hogy bemegyek egy boltba, és rögtön mindenki bármilyen korosztályt letegez. Szia, hello, gyere beljebb, ugye rögtön azt mutatva, hogy itt majd milyen jól érzi magát az ember, és vegyen ugye minél többet. Ez csak így hirtelen jutott eszembe, hogy gyakorlatilag az életünk minden területén felmerül, és úgy nem is tűnik föl, de így mégis azért a mindennapjainkban ott van akár még egy vásárlásnál is.
Nagyon jó az a példa, amit mond, mert pont az, hogy bemegyek a boltba, és tegeznek.
Hát ugye nem is ismerem,
akkor,
ugye?
Akkor ennek a tegezésnek különböző társas jelentései lehetnek, és lehet, hogy én nem ugyanúgy értelmezem, mint az eladó. Vagy ugye, tehát hogy ez mindenki másképp értelmezheti, más lehet a hatás, mint maga a szándék volt. Ez tulajdonképpen a mai kommunikációs tegezés-magázási problémáinknak itt van a gyökere, hogy nagyon sokféle viszonyulás van. Tehát ha megkérdezem, hogy letegeznek, és akkor azt mondom, hogy jaj, akkor milyen jó, hogy még ennyire fiatalnak néztek, de közben lehet, hogy azért tegeznek, mert már ők már mindenkit tegeznek. Ugye? Tehát, hogy nagyon-nagyon eltérhet a beszélő és a befogadó normája ebben a tekintetben, és ami ebben a könyvben is kiderül, hogy nagyon-nagyon sokféle különböző gyakorlatközösség és különböző résznorma van. Tehát nagyon nehéz általános érvényű szabályszerűségeket megállapítani. Az előző könyvemben, ami nagyon még a 2000-es évek elején jelent meg a megszólításokról, abban próbáltam egy átfogó képet nyújtani. És aztán arra jöttem rá, hogy nagyon sok dolgot elfedez az átfogó kép, mert egészen másképp viselkednek bizonyos közösségekben. Míg az egyik egyetemen teljesen bevett a tegeződés az oktatók és a diákok között, addig a másik hierarchikusabb szerveződésű egyetemen ez elképzelhetetlen. Tehát, hogy nem lehet olyan diskurzus tartományokat, nem lehet olyan beszédhelyzeteket kitalálni, amire általános érvényű szabályszerűségeket lehet mondani. És pont ezért szerintem ebben a könyvben az az izgalmas, hogy nem ilyen nagy képet próbál rajzolni, hanem kicsit kaleidoszkópszerűen jobbról is megnézi, balról is megnézi, ilyen közösségben is megnézi, olyan közösségben is megnézi, és az elején vannak olyan fejezetek, amik ilyen átfogóbb, nagyobb képet próbálnak adni arról, hogy mennyire terjed a tegeződés, mennyire megoszlik a maga meg az ön megítélése, milyen furcsa funkciói vannak a tetszikelésnek, de közben utána viszont konkrét esettanulmányok, meg konkrét diskurzus elemzések, szövegelemzések vannak benne, amik arra az adott helyzetre nézve mutatják meg az éppen ott érvényes szabályokat. Tehát, hogyha megnézzük, például van egy olyan benne, ami nagyon izgalmas szerintem, mert erről is mindannyiunknak vannak tapasztalatai, és hát minél idősebbek vagyunk, annál több tapasztalatunk van erről, hogy az egészségügyi megszólítások kérdése. Hogy hogyan szólítanak meg minket egy kórházban? És ez egy nagyon nehezen kutatható terület, mert érzékeny téma is, nem lehet feltétlenül rögzíteni ma azt, hogy mi zajlik egy kórteremben. Ezért volt egy olyan kísérletünk egy hallgatómmal, hogy ő a Kazincbarcikai mozgásrehabilitációs osztályon egy hétig fehér köpenybe öltözve gyűjtötte az adatokat. Tehát nem csak kérdőívezet, mert a kérdőívben nem mindig mondjuk el, hogy mi történik, hanem ott azt az adott közösséget megvizsgálta úgy, bele helyezkedve abba a helyzetbe, természetesen a megfelelő engedélyekkel és utólag is engedélyeztetve azokkal, akik részt vettek ebben a kísérletben, a kórház vezetésétől pedig előre volt erre engedélyünk, hogy megnéztük azt, hogy mi is történik. De emellett ugye kérdőíveztünk is, és akkor kiderült, hogy az, ami megvan mindennapi tapasztalatból is, hogy már 50 évesen is nénivé válhat az ember egy olyan helyzetben, amikor egyébként is kiszolgáltatott, arról lettek konkrét adataink, és lettek konkrét véleményeink is. És nagyon kettős ebben a könyvben, hogy törekedtem arra, hogy ne csak a konkrét helyzeteket nézzem meg, hanem azokhoz a helyzetekhez kapcsolódó vélekedéseket is. Tehát ahogy itt volt ez a kórházi kísérlet, amit egyébként nem említettem meg, de Csiszári Katalin hallgatómmal végeztünk, hogy az ő neve is elhangozzon, mert az ő munkája rengeteget tett hozzá ehhez a kutatáshoz. Nem csak ezt néztem meg, hanem azt is, hogy milyen vélekedések élnek, tehát hogy milyen attitűdök, milyen vélemények vannak arról, hogy így szólítanak meg minket, mondjuk az internetes vitafórumokon. És akkor nem, ugyan egyrészt van a gyakorlat, ez jelenti a módszernek az egyik lábát, hogy tényleg látom, hogy mi történik a valóságban. Másrészt pedig gyűjtöttem adatokat onnan is, hogy mit gondolnak erről egyébként az emberek, hogy most ők ezt tényleg kedveskedésnek élik meg, vagy bántásnak élik meg. És itt kanyarodok vissza a boltban való letegezés kérdéséhez, hogy mert az is lehet, hogy közelítő szándékkal mondják azt nekem, hogy Kovács néni, de számomra ez pedig egy nagyon idegen szerepet jelöl ki, egy olyan szerepet jelöl ki, amit én
amilyen helyzetben nem szeretném érezni magam, és amiben azt tudom érezni, hogy a korom került előtérbe, és a korom hangsúlyozódik, ahelyett, hogy az én személyem, lényem lenne ott jelen a kórházban.
Kedves hallgatóink, folytatjuk olvasmányajánlónkat. Mai vendégünk Domonkosi Ágnes nyelvész, szociológus, akivel a Megszólítás gyakorlatai című művéről beszélgetünk.
Említette, hogy ez az egészségügyi terület, ez a legkényesebb terület. Valóban ez a legnehezebben kutatható terület e kapcsán, a téma kapcsán? Vagy esetleg vannak még olyan területek? Mert ugye hát itt már beszéltünk erről, hogy konkrét példával is ez a bemegyek a boltba, ki hogy köszön, illetve említette ezt a egészségügyi területet. Van még olyan
biztos
terület?
Biztos, hogy vannak olyan területek, amikor azt szokták kérdezni, mi az, ami nem került bele a könyvbe, akkor mindig azt mondom, hogy a különböző szubkultúráknak a megszólítási világa, ami szintén nagyon érdekes, hogy mondjuk mi történik egy börtönben, vagy mi történik mondjuk a kábítószer használó társadalomban, arról kevéssé van, ilyen kutatásokat nem végeztem, erről nincsenek benne adatok. Tehát pont azt mondtam, hogy talán a Tesa is kétszer fordul elő a könyvbe, ilyen pont akár idézetként. Tehát, hogy vannak olyan szubkulturális dolgok, olyan speciális közösségekhez tartozó dolgok, amiket talán még nehezebb kutatni. A könyvnek az volt a célja, és az került benne előtérbe, hogy azok a területek, amiről mindannyiunknak vannak tapasztalatai, mint a iskola, a rádiózás, televíziózás, internet, egészségügy, szolgáltatások területe, ahol mindannyian ott vagyunk, és pont mindannyian összetalálkozunk ezzel a mikroközösségeinkből hozott nagyon különböző normáinkkal. És ott derülnek ki aztán azok a visszásságok, azok a nehézségek, amik a különböző normáinkból, szokásainkból, gyakorlatainkból adódnak. Ha a könyvre koncentrálunk, akkor a könyvben tulajdonképpen az oktatás, a felsőoktatás, az egészségügy, az internet, van benne egy rádiós fejezet, ami egyébként egy régi kutatásra alapozó fejezet, majd ha érdekes lehet esetleg, akkor erre a rádiós kutatásra is kitérek, és van benne sportműsoroknak, ezeket Tomasz Tíme a kolléganőmmel együtt készítettünk, sportműsoroknak, sportdíjátadóknak a rítusait vizsgáló, megszólítási szempontból a rituálékat vizsgáló elemzés is, és ehhez kapcsolódóan az MLS-nek, amikor kitölt a COVID, online közgyűlést tartottak, és ezt is szintén Tomasz Tíme a kolléganőmmel megvizsgáltuk, hogy mi történt itt, hogyan tartották fönn a közgyűlésnek a szokásrendjét, a közgyűlésnek a forgatókönyvéhez, hogyan járultak hozzá szintén azok a megszólítások, hogy ebben az online formában is meg tudták tartani már közvetlenül a járványhelyzet elején.
Gyakorlatilag akkor, ahogy említi, ez nem egy száraz anyag, hanem gyakorlati példákat is tett bele.
Tulajdonképpen konkrét gyakorlati elemzések. Ahogy már említett, ugye MLS közgyűlés elemzésén túl, mondjuk vannak benne olyanok, hogy megnéztük, hogy az óvodai bábjátékban hogyan van, ugye, ami még teljesen, hogyan vannak jelen a megszólítások. Erre próbál rámutatni ezzel a sokféleséggel a könyv, hogy ez mindig ott van. Tehát ahogy viszonyulok a másikhoz, ahogy megnevezem azt, aki éppen ott áll, ül, tevékenykedik velem szemben, az jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy hogyan szervezzük meg a társas viszonyainkat. Ahogy nekem mondjuk esetleg problémát okoz, hogy mit csinálok egy adott helyzetben, az egyéni beszélőnek ilyen mikroszinten az gond, hogy ő hogyan, mit csinál. Ha messzebbről, nagyobb szintről nézünk rá, akkor meg azt látjuk, hogy ez pontosan kirajzolja azt, hogy az egész közösségben hol vannak a társas viszonyok szervezésében problémák, gondok, nehézségek, értékkülönbségek. Tehát igen, arra törekedtünk, hogy olyan, vagy arra törekedtem a könyvben, ugye több közös kutatás is van benne, ahogy már említettem, még a két eddig említett kutatótársam kívül Ludányi Zsófia kolléganőm is részt vett a kutatások egy részében, hogy valós, életszerű példákat hozzunk arra, hogy hogyan is működnek a megszólítások.
Egy nagyon érdekes terület, amit ön is kiemelt már, az internet. Hogy az internet hogyan változtatott gyakorlatilag az emberek tegezésén, magázásán? Tehát gyakorlatilag most, hogyha én az unokaöcsémet nézem, ő 13 éves, nála, ha így fogalmazhatok egy kicsit szlengel élve, hogy alap, hogy tegeződik, tehát hogy tegeződik az interneten keresztül, az internetes játékokban, egyedül az iskolában nem, a tanáraival. Ez olyan érdekes, tehát hogy az internet az gyakorlatilag változtatott azért ezen a kultúrán.
Nagyon nagyot változtatott, és az elején, amikor elindult az internetes kommunikáció, akkor azt lehetett látni, hogy ez egy, vagy azt lehetett sejteni, vagy azt lehetett feltételezni, hogy ez egy ilyen egyenlősítő lesz ebben a tekintetben, és hogy csak tegeződés lesz az interneten. És ugye még voltak ilyen vélemények is, hogy igen, itt az interneten mindenki tegeződik. Aztán ahogy terjedt, azért ez megbomlott. Tehát azt lehet mondani, hogy ma már minden van az interneten is, tehát egy ilyen általános gyűjtőmederré vált, ahogy minden tevékenységünket ott végezzük, mindenféle megszólításunkat is ott is alkalmazzuk, viszont az a fajta alapbeállításként működő tegeződés, hogy amikor egy játékban vagyok jelen, egy fórumon vagyok jelen, akkor egyenrangúként nyilváníthatok véleményt, annak az a fajta kultúra azért mégis megmaradt. Azzal együtt is, hogy ma már az online vitákban is látunk önözést is, tetszikelést is, sőt az elemzés, amit végeztem, az arra mutatott rá, hogy a legváltozatosabb szintér az internet. Mert az utcán, ha ott van valaki, akkor nem merek úgy hozzászólni, nem fogom azt mondani neki, hogy hé öcsém, de ha hozzá kell szólnom ott az interneten, akkor el fogom engedni magam, és bármit, megszólítások tekintetében is szinte bármit megengednek, megmernek engedni maguknak a beszélők.
Tehát nem fogjuk vissza magunkat, mondhatjuk ezt, hogy a kommenteket írunk, vagy amikor megnyilatkozunk?
Igen, de több politikai vitát elemeztem itt ebben végig, és az is látszik, hogy nagyon látszanak az attitűdök, és nagyon látszanak az értékkülönbségek. Tehát egyrészt nem fogjuk vissza magunkat, vagyis fogalmazunk úgy, hogy vannak olyan kommentelők, akik nem fogják vissza magukat, de hogy ott van a másik rész is, aki távolságtartóan és hidegen és udvariasan osztja ki a másikat, és eznek megvan a megszólításokban is a jelölője, hogy akkor ő önözi, és úgy mondja el keményen a véleményét. Hogy a változatosság az ezt is jelenti, hogy nem csak a sértő durva dolgok vannak ott, bár azért azok nagyon nagy mértékben ott vannak, hanem a választékosabb megszólítási formáknak, meg a a hagyományosabb kapcsolattartási formáknak a gyakorlatai is őrződnek az interneten is.
Hogyha egy kicsit átevezünk az offline világra, ugye az online világból, mennyire nehéz például ezt úgy kutatni, összegyűjteni, összeszedni, papírra vetni, hogyha azt nézzük, hogy másképp van ez a hagyomány jelen az emberek életében, mondjuk egy falun is, vagy mondjuk városon. Ez mennyire nehéz egy ilyen témában?
Nagyon. Nagyon nehéz. Alapvető különbségek vannak, alapvető regionális különbségek vannak a megszólítások tekintetében, és a faluváros is egy nagyon, nagyon erőteljes dimenziót jelent. Nagyon erőteljes dimenziót jelent azért, mert más önmagában már az is, ahogy az emberek egy közelibb viszonyban, ahol legalább távolról tudom, hogy ki a másik, vagy egy olyan utcai helyzetben, ahol fogalmam nincs, hogy ki a másik, használom ezeket a nyelvi elemeket. Az előző könyvemben ez nagyon erősen problematizálódott is, és ott megmutattam azt, hogy akár abban is, hogy mikor kezdték el időben tegezni a szüleiket a általánosságban a beszélők, abban nagyon nagy eltérés van a város és a falu között. Ebben a könyvben ezek a dimenziók kevésbé kerülnek előtérbe, pontosan azért, mert konkrét szövegekből és konkrét helyzetek elemzéséből indultam ki, és nem pedig ilyen nagy képből közelítettem rá. De ami ebben a könyvben is problematizálódik, és nem egyszerűen csak a vidék és a város különbségére mutat rá, az, hogy összevetem például a könyvben azt, hogy milyen megszólítási gyakorlatok vannak itt az Egri Egyetemen, meg a határon túli, a Komáromi Selye János Egyetemen. És már az is látszik, hogy ahogy már a vidéki beszédben a maga sokkal semlegesebb, mint a városiban, a városi beszédben a maga az akár kifejezetten sértő is lehet, úgy mondjuk a szlovákiai beszélők körében, ezt nagyon szépen megmutatják a Selye János Egyetemen készült interjúk, sokkal semlegesebb a maga. Tehát akár egyetlen egy megszólítás formán is látszik az, ami egyébként valószínűleg az egész kapcsolattartási szokásrendből kirajzolódik, meg ahonnan próbáltam indítani is, hogy rengeteg különböző gyakorlatközösségünk van. Tehát még van egy ilyen nagyon erős vidékváros tengely egyébként a megszólítási gyakorlatokban, de ezt további ilyen érték dimenziók árnyalják, és azt lehet mondani, hogy tényleg azért érdemes kifejezetten kis közösségek felől indítani, mert azt látjuk, hogy akár ugyanakkor olyan méretű településeken is lehetnek egészen eltérő gyakorlatok.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Domonkosi Ágnes nyelvész szociológussal, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Gyógypedagógiai Intézetének habilitált főiskolai tanárával, a Megszólítás gyakorlatai című művéről, a műsor készítője Domán Vivien beszélgetett. Most elhangzott adásunkat, kedden 18 óra 35 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Esti mese.
Kedves gyerekek, hallgassátok meg a Csonka és a Sánta pajtások című mese harmadik részét.
Egyszer azonban mit látnak, mit nem? Azt látják, hogy a király kisasszony soványodik, haloványodik. Nem tudták elgondolni, mi baja lehet, hiszen étele, itala kijárt bőségesen, de hiába kérdezték, faggatták, a király kisasszony nem felelt, csak nézte a földet nagy szomorán. Hát azért soványodott, haloványodott a király kisasszony, mert minden áldott reggel, amint Csonka meg Sánta pajtás elment hazúról, oda ment a kalibába egy vén boszorkány, ez csak ránézett a leányra, s az abban a pillanatban hanyatt esett, meg sem tudott mozdulni. Akkor a vén boszorkány ráfeküdt a leány mellére, s úgy szívta a vérét, a drága piros vérét. Ettől soványodott, ettől haloványodott a leány, de nem mert szólni, mert a boszorkány megfenyegette, hogy ha szólni talál Csonka meg Sánta pajtásnak, szörnyű halálnak halálával halatja meg. Mondja Csonka pajtás Sánta pajtásnak. Hallod-e, Sánta pajtás, kifogyunk a leányunkból. Holnap reggel elbújok a kalibába, te meg egy fejszével húzodj a kaliba mögé, hadd lássuk, ki jár ide, mert bizony, mondom, jár ide valaki. Úgy tettek, ahogy határozták, s hát csak ugyan jött a boszorkány. Azt hitte, hogy Csonka meg Sánta pajtás kiment az erdőbe vadászni. Bement hát nagybátran a kalibába, ránézett a leányra, s ím, az csak ledöndült a földre, mint egy darab fa, akkor meg a vén boszorkánya mellére borult, s úgy szívta a vérét, a drága piros vérét. Haj, elészökik Csonka pajtás, megragadja a boszorkányt, s kiáltja Sánta pajtást. Ide, hé, ide! S még Csonka pajtás fogta, Sánta pajtás a fejszével minden csontját, bontját összetörte a boszorkánynak. De üthették, verhették, minden csontját, bontját összetörhették, a szuszt nem tudták kiverni belőle.
Ne üssetek, könyörgött a boszorkány. Hagyjátok meg az életemet, s olyan forráshoz visznek, hogy kezetek, lábotok újra nő a vizétől.
Abba hagyták az ütést, s a boszorkány el is vezette őket egy forráshoz. Sánta pajtás mindjárt belé akarta dugni a lábát, de Csonka pajtás nem engedte.
Várj, elé próbáljuk meg ággal.
Letört egy ágat, a forrásba mártotta, s hát az ág lángra lobbant, s egyszeribe porrá égett.
Több sem kellett Csonka meg Sánta pajtásnak, ütötték a boszorkányt, ahogy bírták, de a boszorkány megint könyörgésre fogta, s megesküdött, hogy most az igazi forráshoz vezeti őket, csak hagyják meg az életét.
Viszi a másik forráshoz, de Csonka pajtás ezt is megpróbálta előbb egy ággal, mégpedig száraz ággal, s hát... Ahogy belé mártotta, a száraz ág egyszeriben megelevenedett, levelet hajtott, szépen kizöldült. Most már Csonka belemártotta Csonka karját, Sánta is a lábát, s ím Csonkának kezenőt, Sántának lába, hanem azért a boszorkányt, hogy többet senki lelket ne sanyargathasson, addig verték, még a szusszát ki nem adta. Telt múlt az idő, a király kisasszony, hogy a boszorkány többet nem szívta a vérét, olyan piros lett, mint az égő rózsa, sétszerte szebb, mint annak előtte. Azt mondja egyszer Csonka pajtás Sánta pajtásnak.
Sánta pajtás, egyet mondok, kettő lesz belőle. Valamelyik kettőnk közül vegye feleségül a király kisasszonyt. Kérdezzük meg, melyikhez húzódik inkább a szíve.
Nem bánom, Csonka pajtás, kérdezzük meg.
Este... Úgy hazaértek a vadászatból, meg is kérdezték, hogy melyiket szereti. A leány azt mondta.
Én mind a kettőt szeretem.
De melyikhez húz jobban a szíved? Kérdezte Csonka pajtás.
Felelte a leány.
Te hozzád, Csonka pajtás. Noha úgy, hát legyen úgy.
Csonka pajtás feleségül vette a király kisasszonyt, hanem Sánta pajtás erősen szomorú volt. Mondta Csonka pajtás.
Ne búsulj, Sánta pajtás, neked is szerzünk feleséget. Van még a királyninak két leánya.
Csonka pajtásnak volt pénze elegendő, csináltatott magának is, Sánta pajtásnak is szép királyi ruhát, de még a feleségének is, s úgy mentek a királyné városába, de Csonka pajtás megparancsolta a feleségének, hogy sűrű selyem fátyollal takarja el az arcát, nehogy odahaza megismerjék. Így mentek a királynéhoz, s ott Csonka pajtás mindjárt előadta, hogy az ő királyi pajtása háztűz nézőbe jött. Azt mondta a királyné.
Hozott szerencse. Éppen jókor jöttetek, mert a legidősebb lányomat most adtam férjhez, s még csak egy lányom van párja nélkül. Kérdezte Csonkapajtás.
S nincs több leány a felségednek?
Volt még egy, de azt két koldus elrabolta.
Mert hogy a királynak tetszett Sántapajtás, egyszeribe megtartották a lakodalmat. Akkor aztán Csonkapajtás felesége is levette arcáról a sűrű sejemfátyolt.
Hely, de lett öröm! Hét álló hétig állott a helye, húj a dénom-dánom lakodalom, s ahogy annak vége lett, a királyné Csonkapajtásnak adta az országot s királyságot. Sántapajtást pedig fő-fő generálisnak tette. De Csonkapajtásnak nem sokáig volt maradása az országban, mert eszébe jutott az ő volt királya, akiről tudta, hogy keserves sorra jutott. Elbúcsúzott a feleségétől, s hat lovas hintón elment az ő volt királyságának az országába, s ím csak ugyan meg is találta a királyt egy pusztaságon, amint disznókat őrzött szegény feje. Leszállt a hintóból, megy a kondáshoz, s kérdi.
Mit csinál, felséges királyom?
Felelt a király.
Nem vagyok én király, kondás voltam mindig.
Hát engem ismere?
Nem ismerem.
Pedig én felséged volt szakácsa vagyok, akinek a bal kezét levágotta a királyné kívánságára.
Ne búsuljon felséged, mert lám, újra kinőtt a karom, most már én is király vagyok, azért jöttem, hogy felségedet visszavigyem illő helyére.
De a király semmiképpen sem akart visszamenni, erővel fogtam egy Csonkapajtás, s úgy ültette maga mellé a hintóba. Egyenest behajtott a király udvarába, felmentek a palotába, s mondja ott Csonkapajtás a királynénak.
Ismerje felséged ezt az embert?
Nem ismerem.
Hát tudja meg, hogy ez az ember a felséged ura.
Én meg az az ember vagyok, akinek a bal kezét s a szívét felséged meg akarta enni.
Hely, megijedt a királyné,
térdre esett, s úgy könyörgött Csonkapajtásnak, hogy csak ne bántsa, úgy bánik ezután az urával, mint a hímes tojással. Egyszeriben langyos fürdőt csináltatott az urának. Királyi ruhába öltöztette, cirókálta, marókálta, hízelkedett neki. Akkor azt mondta Csonkapajtás.
Hát aztán így legyen ezentúl is, mert ha meghallom, hogy rosszul bánik az urával, idejövök, s bizony mondom, megbánja felséged.
Azzal Csonkapajtás visszament az országába, s többet nem is kellett visszajönni az ő volt királyának az országába, úgy élt a király s a királyné, mint két gerlicemadár. Még ma is élnek, ha meg nem haltak.
Kedves gyerekek, ma este a Csonka és a Sántapajtás című mese harmadik részét hallottátok. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
Égre nyílnak az ablakok, beköszönnek a csillagok, megkérdezik, hogy vagyok, szinte alszom már, álmodom, hogy egy mese vagyok, ami csavarog, kanyarog, mint egy patak, a patak partján házikó, a házikóban titokfalak, és égre nyílnak az ablakok, beköszönnek a csillagok, megkérdezik, hogy vagyok, szinte alszom már, álmodom, hogy egy mese vagyok, ami csavarok, kanyarok, mint egy patak, a patak partján házikó, a házikóban titokfalak, és égre nyílnak az ablakok, beköszönnek a csillagok, megkérdezik, hogy vagyok, a partján házikó,
lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban folytatjuk Magsó Péter atyának, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának elmélkedését a döntéseink lelki hátteréről. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsorszerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berec Renáta.
A döntéseinkben az alázat nagyon jó vezető. Egyszer egy szentnek Jézus megmutatta a földet, és hogy körülnézett a szent, bárhova nézett, bárhova lépett, mindenhol a sátán csapdáját látta. És kétségbe esettem, megkérdezte Krisztust, hogy akkor most hogyan haladjak tovább? És azt mondta Jézus, hogy az egyetlen út, az egyetlen helyes út, az az alázatnak az útja. Amikor tudom, hogy ki vagyok én, és tudom, hogy ki az Isten. Amikor helyére kerül a teremtő és a teremtmény. Döntéseink meghozatalában jó, ha tudatosítjuk magunkban, hogy az Isten szeretőknek minden a javára válik. Még ha esetleg hoztam is egy rossz döntést, azt az Isten jóvá tudja tenni, hogyha az ő kezébe adom és fölajánlom neki. Márpedig hány, de hány rossz döntést hozunk életünkben. Arról nem is beszélve, hogy tökéletes döntést nem tudunk hozni. Jó és jobb döntéseket tudunk hozni, rosszat is, de tökéleteset nem. Júdás egészen biztos, hogy életében nagyon sok jó döntést hozott, például amikor ott maradt Jézus mellett végig, de a legvégén mégis rossz döntést hozott. És még ezt a végső rossz döntését is jóvá tudta volna tenni akkor, hogyha ahhoz megy oda, akit elárult, Jézus Krisztushoz, és tőle kér bocsánatot. De nem így tett Júdás. Például Szent Ágoston sok rossz döntést hozott életében, az élet első felében, de a folytatás és a vége jó volt. Ezért hívjuk Szent Ágostonnak. Csak Jézus és Mária nem hozott rossz döntést soha. Ők mindig az Atya akaratával teljesen összhangban hozták a döntéseiket. Nálunk az ősbűn következményeként az értelmünk elhomályosult, tehát nem látjuk tisztán a jót és a rosszat, és nem is tudjuk tisztán megkülönböztetni. Akaratunk rosszra hajlóvá lett, tehát könnyebben választjuk a rosszat, amit persze mi jónak gondolunk, és az erők meggyengülnek. Nincs erőm a szent felé menni. Ennek következménye lett a rendetlen önszeretet, az egoizmus, ami a döntéseinket befolyásolja. Aztán ott van a sátán, aki ugyanúgy, mint Évánál félrevezette az embert, ugyanúgy minket is félre akar vezetni. És ott van a harmadik, a világ, a bűnös világ, a világnak a bűnös része, aki ugyancsak a döntéseinket a rossz irányba akarja terelni. Testkívánsága, szemkívánsága és a világ kevéssége nehézíti a döntéseinket. Hogy ezt a sok negatív befolyásoló tényezőt kiküszöböljük, egyre tökéletesebben odaadott életre van szükségünk Istennek, odaajándékozott, teljesen odaajándékozott életre van szükségünk, és egyre tökéletesebb egyesülésre Krisztussal. Hogy a jobb lator és a bal lator hogyan döntött az élete végén, azt megelőzte egy élet mind a kettőnél, egy út vezetett ide mind a kettőjüknek, és ennek az útnak a vége a jobb latornál a mennyország lett, a ballatornál pedig valószínűleg nem. De ezt nem tudhatjuk, mert az egyház senkiről sem mondja konkrétan, hogy elkárhozott volna. Ebből nem az következik természetesen, hogy senki nem kárhozott el. Most hívjunk segítségül a döntéseinkben egy szentet, Loyolai Szent Ignácot, aki a lelki gyakorlatos könyvében segít minket eligazodni a döntések útvesztőjében. Pontos döntéseink meghozatalának szabályai szerinte a következők. A 178-as pontban ezt írja: a józan és a helyes választás első módja. Első pont: állítsam szemem elé azt a dolgot, amelyről választani akarok. Például valamely tisztséget vagy állást, vagy javadalmat, hogy elfogadjam-e, vagy visszautasítsam, vagy bármely más dolgot, ami a megváltoztatható választás körébe tartozik. Második pont: szükséges, hogy a választásban a célt tartsam szem előtt, amire teremtve vagyok. Ez a cél az, hogy Istent, a mi Urunkat dicsőítsem, és lelkemet üdvözítsem. Következésképpen szükséges, hogy minden rendezetlen hajlamtól mentesen közömbös legyek. Ne hajoljak, ne vágyódjam jobban a kérdéses dolog elfogadására, mint annak elutasítására, sem jobban annak elutasítására, mint elfogadására. Maradjak inkább középen, mint a mérleg nyelve, hogy majd azt kövessem, amiről úgy érzem, hogy jobban van Istennek, ami Urunknak dicsőségére és dicsőítésére és lelkem üdvösségére. Harmadik pont: kérjem Istent, a mi Urunkat, hogy indítsa meg akaratomat és oltsa lelkembe, amit a szóban forgó dologban tennem kell, ami inkább van az ő dicséretére és dicsőségére. Kérjem, hogy értelmemmel mindent jól és alaposan megfontolva az ő legszentebb és kedves akarata szerint válasszak. Negyedik pont: mérlegeljem és fontoljam meg, hogy kizárólag Isten, a mi Urunk dicsőségére és lelkem üdvösségére mennyi az előny és haszon abból, ha a szóban forgó tisztséget vagy javadalmat elvállalom, és ellenkezőleg fontoljam meg az elvállalásukkal járó hátrányokat és veszélyeket. Ugyanezt tegyem a második részben is. Mérlegeljem az előnyöket és a hasznot, ami a visszautasításukkal jár, és ellenkezőleg a hátrányokat és veszélyeket, amelyeket ugyanaz a visszautasítás jelent. Ötödik pont: miután így megfontoltam és minden szempontból mérlegeltem a szóban forgó ügyet, nézzem meg az ész merre hajlik inkább, és így a nagyobb értelmi súly és nem valamely érzékeknek kedvező indíték alapján döntsek. Hatodik pont: miután valamely választás vagy döntés megtörtént, az, aki választott, nagy buzgalommal fogjon imához Isten, a mi Urunk színe előtt, és ajánlja fel neki ezt a választást, hogy az isteni fölség fogadja el és erősítse meg, ha az az ő nagyobb szolgálata és dicsőítése lenne. A józan és helyes választás másik módja, Loyolai Szent Ignác szerint. Az első szabály: a szeretet, amely engem mozgat és valamely dolog választására késztet, felülről, Isten szeretetéből származik. Aki tehát választ, az mindenképpen érezze magában, hogy az a kisebb vagy nagyobb szeretet, amelyet azon dolog iránt érez, amelyet választ, egyedül az ő teremtőjéért és uráért van. Második szabály: nézzek egy embert, akit ezelőtt sohasem ismertem, sohasem láttam. Mint hogy a teljes tökéletességet kívánom számára, fontolja meg, mit mondanék, hogy tegyen, mit válasszon Istennek, a mi Urunknak nagyobb dicsőségére és lelkének nagyobb tökéletességére. Tegyek tehát magam is hasonlóképpen, megtartva azt a szabályt, amelyet másnak állítok fel. Harmadik szabály: mintha halálos ágyamon volnék, fontoljam meg azt a módot és mértéket, amelyet akkor kívánnék, ha jelen választásban alkalmaztam volna, és teljesen ehhez tartva magam döntsek. Negyedik szabály: mérlegeljem és fontolgassam, hogyan is érzem majd magam az ítélet napján. Gondoljam meg, milyen módon szeretném akkor, hogy döntöttem volna a mostani ügyben. azt a szabályt, amelyet akkor szeretném, hogy megtartottam volna, tartsam meg most, hogy akkor teljes gyönyörűségben és örömben legyen részem. Adja meg nekünk a mindenható Isten, hogy az ő jelenlétében élve, Krisztussal egyre inkább egyesülve, mindinkább jó döntéseket hozzak életemben, hogy a szűzanya oltalma alatt és a szentek segítségével eljussak majd a mennyi örök dicsőségbe. Krisztus a mi Urunk által. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban folytattuk Maksó Péter atyának, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának elmélkedését a döntéseink lelki hátteréről. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berec Renáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották. Thank you.